11. fejezet. Másnap korán keltünk, hogy a fővezérnek elvihessük a császár ajándékát. Nekem kellett a vasas ládából előbontanom. Aranyból készült remekek voltak, 5 serleg, 2 tál és 5 tányér. A serlegeken ki volt domborítva Nagy Sándor vadászata. Ha az 5 serleget egyszerre forgatták, a vadászat megelevenedett. Aranyemberek vadászata aranyerdőben, aranyvadakra. A tálakat is művészi rajzok ékesítették, egyiken Ádám és Éva a fa alatt, másikon a vízözön. A tányérok szélén összefogódzott a morettek köre. Fehér bársonnyal bélelt cédrus faládika volt a kincsek tokja, s fölötte néhány rőf rózsaszínű, virágos selyemkelme a takaró. Mikor a nap fölkelt, már ott ácsorogtunk az urammal, Rusztikiosszal és 3 szolgával a fővezér kapuja előtt. De a kapu még zárva volt. Este bizonyára sokáig fenn voltak. A zene csak éjfél után hallgatott el. Emőke bizonyosan táncolt. Vajon kivel táncolt? Most táncoltak-e együtt először? A ház minden ablakát sűrű fehér kárpit takarja. A nap odasüt. De jobb is, ha nem jön elő az a leány. Amint ott várakozunk, egy fekete szemű hún jön. Lobogós ingújú, cifrafegyverzetű javakorabeli ember. Lépked felénk. A nyakában és mellén aranyláncok, mint minden gazdag hunnak. A fején magas fekete posztós üveg, mellette darutoll. Bajusza, mint a villás ökör szarva. Haja 3 csimbókban. Az oldalán türkisszel kirakott görbe kard, az is a gazdag hunok fegyvere. Fekete szemöldöke alól reámosolyog Priszkoszra. Kájre, üdvözöllek. Kájre, ámul rá Priszkosz. Ki vagy te, aki hazám nyelvén üdvözölsz? Hogyan kerülsz ide, s miért váltál hunná? Mert sokféle nép élt abban a városban, csak görög ritkásan. Görögöt, ha láttunk is, rabszolga volt. Borzas fekete hajáról és rongyos ruhájáról egyszerre meglátszott, hogy rabszolga. De ez hun úr volt. Csörgött rajta az arany. Megállt és mosolygott. Miért kérdezed mindezt? Azért, feleli a gazdám, mert te görögül köszöntesz engem, holott ha hun ember volnál, hun nyelven köszöntenél, és a képed is akárhogy viaszkolod a bajuszodat. Hát én hun vagyok, feleli az ember a bajusza 2 ágát megtapintva. De az is igaz, hogy görögül születtem. A nevem most is szabad görög, mivel görögnek neveztek rabszolgakoromban. És könnyedén sóhajtott. Bizony, atyám fia, görbe az útja némelyik életnek. Sose tudhatjuk, hogy hova jutunk rajta vénségünkre. S elmondta, hogy olajkereskedő volt Isztriában, de a hunok oda is betörtek, és a vagyonát elrabolták. Őt magát láncra verték. A fővezérnek lett a rabja, mert a gazdag embereket a főurak maguknak tartják meg. Miért? Sokféle okból. Az egyik az, hogy gazdag embernek bizonyára gazdag a rokonsága is. Nagy váltságdíjat sózhatnak rájuk. S ha a rokonság nem jelentkezik, az úrból vált szolgatartása akkor se vész kárba. Értelmesebb, figyelmesebb, ügyesebb szolga a parasztinál. A háznak úri tekintete, kelleme, pompája, művelt rabszolgákon fordul. Hát bizony, sóhajtott Priszkosz, a civilizáció van idehurcolva és láncra kötve. A civilizáció szolgája itten a barbárságnak. A görög hun vállat vont. Hát, ha nem váltott ki a rokonságom, kiváltott maga a jóisten. A gazdám magával vitt a kazárháborúba, vitézül küzdöttem mellette, nagy zsákmány lett a jutalmam. Azzal a zsákmánnyal váltottam ki magamat, aztán hunnőt vettem feleségül, gyermekeim is vannak. Látnád, micsoda életre való gyerekek. Aztán hát a fővezérrel egy asztalnál ülök. Azelőtt úgy szólítgatott, hogy te barom. Most meg azt mondja, pajtás. Jó barátom, bizony azt mondom, hála Istennek, hogy olyan szerencsétlenül jártam Isztriában. Priszkosz a fejét rázta. Ha már egyszer szabad ember lettél, Szabad lett volna hazatérned is. Akármikor. Miért maradtál akkor a barbárok között? Barbárok? Csak ti mondjátok őket barbároknak. Különb nép ez valamennyinél, mert amikor háború nincsen, itt mindenki zavartalanul élhet a házában, vagyonában. Azt cselekszem, amit akarok, adót nem fizetek, hozzám nem tolakodik be semmiféle állami tisztviselő, se törvényszolga, se végrehajtó. Örökösen háborúskodtok. Akkor is. Nálunk nem rongy az ember élete, mint a rómaiaknál. A ti birodalmatokban mindig folyik a vér. Ha nem hadak ellen küzdötök, a rablókkal bajoskodtok. S ha rablók se bolygatnak, bolygatnak a hivatalos rablók, a végrehajtók meg az állami tisztviselők. A római birodalomban a hatalmasnak és a gazdagnak mindent szabad. Az igazságot pénzért szolgáltatják, s a végtelenig nyúló perekben az ügyvéd meg a bíró kizsarolja a feleket. Priscosz védte a rómaiakat, amire a hun bólogatott, legyintett. Legyen a te szavad igaz, de azért az is igaz, hogy ahol a fejedelem Isten, ott a nép sorsa pokoli. Lágy beszédű és nyájas tekintetű ember volt. Mikor elvált tőlünk, nekem is kezet nyújtott. A kaput eközben egy rab kinyitotta, s azt mondta, hogy a fővezér éppen kijönni készül. Hát nem is mentünk föl, csak az udvaron vártuk meg. Még akkor elő is vezették a lovát, s a vezér kilépett a házból. Akkor láttuk, hogy alacsony termetű és lőcslábú ember. A hunok többnyire kis emberek és lőcslábúak, csak lovon fenségesek. Gyalog úgy járnak, mint a vízi madarak. Meghajoltunk. Priscosz előre lépett és elmondta, hogy a keletrómai követ itt van, üdvözletét küldi, s ebben a cédrusfa ládában a császár ajándékát. Egyúttal helynek és időnek a meghatározását kéri, hogy hol lehetne beszélgetniük. Érdeklődéssel szemléltem a diadalmas vezért. A féle leső kutya szemű, mosolygó arcú ember, de igen értelmes arc. Hol? Hát, ha olyan igen fontos az ügy, akár mindjárt is ő nála, felelte szimplán. Csak eredjetek előre, magam is mindjárt ott leszek. Na, gondoltam, ezek nem ceremóniáznak úgy, mint a mi előkelőink. A fővezér meg se nézte az ajándékokat, csak fölküldte a feleségének, mi pedig elsiettünk, hogy Maximinosznak ideje legyen az ünnepi tógát fölrántania. De bizony nem ránthatta föl az a tógát. Nyomunkban ott termett a fővezér is, és barátságos jó reggelt kiáltott. Maximinosz valami üdvözlő beszédet indított a torkán, de a fővezér rögtön lenyomta a székre, és csak ülve engedte szólani. De úgyse soká, mikor látta, hogy az ő dicséretének font koszorút közbevágott. Sose fárazd magadat, jó ember, úgy is tudom én, ki vagyok, mi vagyok. Aztán, mintha csak családtag volna, elbeszélgette, hogy győzködött keleten, s hogy az örömbe egy kis szomorúság is vegyült. Aladár királyfi leesett egy ütközetben a lováról, és a karjára rálépett egy ló. Maximinosz végre megtalálta a kellő hangot. Keresetlen, bizalmas szavakkal mondta el, hogy a császár az örökös békét szeretné, de így apró követségek ide-oda küldözgetésével nem lehetséges a megegyezés. Az lenne jó, ha a fővezér úr maga jönne el. A cédrusfa ládába zárt kincsek csak mutatványok abból, ami Konstantinápolyban vár a fővezér úrra. A hun méltóság maga elé pillantott, azután a fejét ingatta. Bajos. De, uram, fújta tovább a tüzet Maximinosz, a te szavad nem üres fecsegés, mint a követeké. Ha te jönnél el hozzánk, örök szövetséget lehetne pecsételni a két birodalomnak, és aztán nem csak a két nemzetnek válnék javára, hanem a te kedves családodnak is. A császár holtodiglan barátod maradna, s az aranyalma fájáról hullna az unokáidnak is. A fővezér tagadóan ingatta a fejét. Nem lehet, mert lásd, ha én oda mennék is, csak Attilának a szájával kellene szólanom. Ha pedig a magam szájával is mondanék valamit, elfeledném azt, hogy Attila uram én nekem, s hogy a hun nép együtt él a más világon is. Fölemelte a fejét, és nyugodt szemmel tekintett végig rajtunk. Elhiggyétek nekem, hogy inkább vagyok szolga Attila árnyékában, mint akármilyen gazdag úr a római kegy verőfényében. De hiszen többet használhatok én nektek, ha itthon vagyok. Még az is történhetik, hogy ha a király haragja ellenetek fordul, más felé fordítom. Aztán, mintha megunta volna a politikát, körültekintett. Itt akartok-e sátorozni? Messze vagytok itt a királyi palotától, és ha eső esik, az út se jó. Éppen kérni akartunk, felelte Maximinosz, hogy hol állíthatjuk fel a sátorunkat. Sehol, hozzám szállásoltok. A szolgáitok is elférnek az udvaromon. Ti magatok, az ebédlő mellett van három tágas szoba, megfértek benne. De a mi uraink nem fogadták el a szívességet, hanem a palota mellett a nagy téren kértek helyet a sátoroknak. A fővezér szívesen beleegyezett. Mikor kilépett a sátorból, egy csapat fiatal nő lovagolt el sebes trabban előttünk. A vállán valamennyinek íj, az oldalukon ezüst tegez. Azt gondoltam, vadászni mennek, később láttam, hogy a városon kívül csepű emberek állnak, s ők is célba lőnek. Kik voltak? Nem tudom. Legények is kísérték őket. Az egyiknek fel volt kötve a karja. A süvegét magas ívben kanyarítva köszönt a fővezérnek. Aladár királyfi, mondta a fővezér mosolyogva. Azután egy kisebb csoport iramlott utánok, nők és legények vegyesen. A ruha lengett rajtok. A nők le voltak fátyolozva. Az egyik nőben megismertem emőkét. A fővezért a keze emelintésével üdvözölte, de milyen bájos mozdulattal. Abban a pillanatban nem tudom, mi ütött a lovába, a zabla csípte-e a száját, vagy bögöly a szügyét, vagy hogy csak ötletből ágaskodott két lábra, elég annyi, hogy egyszerre fölemelkedett, mintha két lábon akarna járni, mint az emberek. Bennem a lélek is megmeredt az ijedelemtől. Láttam már ilyen ágaskodó lovat, láttam, hogyan fordul le a lovasa, s hogyan hurcolja aztán kengyelbe akadt lábánál fogva a megvadult állat tovább. Láttam olyat is, aki megmaradt a lovon, de mikor a ló visszazökkent az első lábára, a két hátulsóról felrúgott, s a lovas a fején átrepülve terült el holtként hanyatt a földön. Láttam olyan ágaskodást is egy nehéz testű emberrel, hogy amint fölemelkedett a ló, csak egyet fordult, s ledőlt egy zuhanással a földre, maga alá zúzva a lovasát. Emőke lova ágaskodott. De a leány rajta maradt, mint a párduc. A két lába a kengyelben, fél keze a lónak a sörényébe ragaszkodva, fél keze a kantárcárat kapva rövidre. A dereka hozzávonaglott a nyúlongáshoz. Csellő! Kiáltotta haragosan rángatva az abolát. Csellő! A szívem dobogása elakadt a rémületes várakozásban. A ló vagy hat lépést kereng két lábon. Várom iszonyattal, hogy levágja magát a földre. De a zabla rángatásra csak letop megint, és ficánkol, ugrándozik, rendbe igazodik. Emőke marad a nyerekben, mintha semmi se történt volna. Még az ágaskodásban por csapott fel mellettök, láttam, hogy valamit leejtett a leány. A lovasok tovább száguldottak. Ő kimaradt közülük, megállt. Odafordultam, ahol a por felcsapódott. A korbács hevert ott, talán éppen az a korbács, amellyel engem arcon csapott. De én akkor nem gondoltam arra. Boldog voltam, hogy szolgálhatok neki. Fölkaptam a korbácsot, és hozzáfutottam. Köszönöm, Zéta, mondotta melegen. A fátyolát levette, és ismét megtűzte, a szeme ragyogott, az arca is piros volt. Bámulva nézett rám. Aztán rácsapott a lovára, és tovább repült. Nem tudom, a fővezér mikor és hogyan ment el tőlünk. Nekem napestig égett az arcom, és szüntelen az ő hangja zenél a fülemben. Köszönöm, Zéta. És gondolkodtam, hogy miért igazította meg a fátyolát. Hát, ha azért, hogy az arcát akarta nekem megmutatni, vagy hogy a kezét lássam, a jobb kezét, amelyen nem volt kesztyű, s a legformásabb női kéz volt a világon.